Szolgálat kezdődne. Egy nagyon rövid történetet hadd mondjak el. Nagyon érdekes ez a történet, és sajnos a valóságon nyugszik annak a szomorú része is, meg hát a remélhetőleg a tanulság is belőle, amit mi tanulhatunk. Tudjátok, hogy annak idején volt egy luxus hajó, amire azt mondták, hogy soha nem süllyedhet el. Mérhetetlen sok gazdag ember vett jegyet rá luxus kabinokra, és ez a luxus hajó ugye úgy hívják, hogy Titanic, biztos már sokat hallottunk róla, fiatalok is. Ez a luxus hajó bizony elkezdett süllyedni. És nagyon érdekes volt az embereknek a magatartása. Amikor ugye elkezdték a tengerészek és a vezetők, tehát a hajónak a vezetői hirdetni, hogy azonnal csónakba kell szállni és menekülni, mert ugye beszippantja a csónakokat a hajó, ha nem tudnak eltávolodni elég messzire, akkor volt egy nagyobb csoport, aki azt mondta, hogy hát ő nem látja, hogy süllyed a hajó, nem érzékel semmit. Ugye a végén kezd a hajó nagyon erősen süllyedni, és utána aztán meg is fordít, abban, amikor fölfordul. De ők, hogy ők nem értik, hogy miről van szó, ők egy nagyon drága jegyet vettek, és ők nem akarnak, nekik a luxus kabinra van szükségük, nem ezekre a kis csónakokra. És szó szerint ott haltak meg. És ez egy nagy rész volt. Mert hittek abban a hirdetésben, hogy ez a hajó elsüllyedhetetlen. Tehát, hogy is kell mondani, a saját szemüknek se hittek annyira, mint a reklámnak. Aztán volt egy olyan csoport, és ez számomra ez a második szörnyű, megdöbbentő gondolat. A másik csoport még azt mondta, hogy ilyen 60 személyes nagy luxus csónakok voltak, ugye luxus hajóra luxus mentő csónakok voltak, de azt mondták, hogy ha túlterhelik a csónakot, akkor az el fog süllyedni, és mire jönne a mentés, addigra ők már nem lesznek életbe, és ezért szó szerint nem engedtek a csónakba csak 15 embert. Tehát akármennyire próbáltak ugye ott rendet teremteni a hajónak a vezetői, meg munkatársai, olyan mértékig ellenálltak, szinte a vízbe lökték azokat, akik még be akartak a 15 fő felett menni a csónakba, hogy miattuk 45 ember ott ragadt a hajón. Ugye aztán ez minden csónaknál 15 volt, nem tudom, de a történet így írja, egy konkrétan ilyen esemény volt, hogy nagyon sokan azért nem menekülhettek meg, mert emberek elzárták előlük a menekülésnek az útját. És hát tudjuk, hogy aztán azért sokan megmenekültek, és nem mindenki azok között van, akik ilyen gonoszság árán maradtak életbe, hanem azok, akik tényleg talán a 60 mellett még több embert is beengedtek a csónakba. Aki a filmet látta, eléggé dokumentumszerűen próbálták bemutatni, azért sok mindent láttak. Én most erről a két csoportról szeretnék beszélni. Akik nem hitték el, mert jobban bíztak a reklámban, az emberi szóban, mint a történésekben, és az ott levő hiteles embereknek a szavában. És a másik csoport, aki pedig nem engedte, ismét, hát gyilkosság részeseivé váltak. Hogy ma egy olyan világban élünk, amelyik süllyed. Süllyedő világban vagyunk jelképes értelemben. És nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy nincs itt semmi baj. Biztonság van, békesség van. A Biblia szavai azok már kicsit elavultak talán, nem kell annyira odafigyelni. Én azt kérem itt az apróságoktól, miközben talán tudtok rajzolni egy Titanic hajót. Egy jó nagy hajót, és utána csónakokat, amiben az emberek menekülnek. Hogy nekünk azok között kell lennünk, akik nem csak, hogy menekülünk, mert hiszünk a Bibliának, hanem akik segítünk, hogy a csónakokba a többiek is beférjenek. Sőt, segítünk azoknak az embereknek, akik felhívják a figyelmet erre. Tehát ugye a Krisztus kereszténél szerencsére elegendő hely van. Ott nem 60 ember fér el, vagy nem tudom én hány csónakja volt összesen ennek a hajónak, hanem oda minden ember odafér. Tehát Krisztus keresztjéhez kell vezetni mindenkit, és akkor a menekülés útja Isten segítségével megvan. Tehát az a kérésem, hogy a csónakok mellé rajzoljatok még egy keresztet, és rajta a szeretet Istenét. Ha ezt így megértitek, akkor egész biztos, hogy azok között lesztek, akik segítenek menekülni, és meg is menekültök. Köszönöm a figyelmeteket. Nagyon örülök, hogy így együtt vagyunk, hogy többen vagyunk együtt, több gyülekezetből, több helyről érkeztünk, és érkeztünk meg. Így is mondhatjuk, hogy nagy küzdelemből jöttünk, háborúban vagyunk, nagy küzdelemben vagyunk, és hát egy nagyon nagy végső háborúnak a árnyéka vető ránk. Pedig elmondhatjuk, hogy mi a béke emberei vagyunk, igaz? Legalábbis nagyon remélem, hogy azok vagyunk. Sőt, békesség szerzők, mert ugye a Biblia is azt mondja, hogy a jövendő a béke emberé. A Bibliában nagyon sok ilyen ellentétes képpár jelenik meg. És na, figyeljünk oda most, amikor erről beszélünk, hogy vajon mi melyikbe hiszünk. Például Máté evangélium a 24. fejezetében leírja, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. És a másik oldalon pedig olvassuk, hogy a szeretet soha el nem fogy. Aztán Ézsaiás 60. fejezetében azt olvassuk, hogy a sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De aztán úgy folytatja, hogy de rajtad, és most azt szeretném mondani, hogy te rajtad, bocsánat a mutogatásért, meg te rajtad, meg te rajtad, meg te rajtad, feltámad az Úr dicsősége, és megláttatik rajtad az Úrnak a szépsége és világossága. Tehát a tömegekkel szemben, akik ugye a sötétségbe süllyednek bele, azt mondja, hogy ott állsz egyedül te. De te se vagy egyedül, mert rajtad meglátatik az Úr dicsősége, vagyis az Úr lelke, jelenléte világít ebben a sűrű sötétben. Aztán a római levélnek, nem tudom, ismeritek azt a részét, biztosan nagyon jól, hogy leírja a római levélbe Pál apostol, hogy megnövekedik a bűn, különösen az utolsó időben. És utána jön egy nagyon derűs kép, azt mondja, hogy a kegyelem annál inkább bővölködik. Én ezt nagyon szeretném, hogy ezt a verset vigyük magunkkal haza. És amikor azt látjuk, hogy egyre jobban növekedik a bűn, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy a kegyelem annál inkább bővölködik. És még egy ilyen ellentétképpárt hadd mondjak, ugye, hogy az emberiség történelme szinte mondhatnánk, hogy állandóan az igazság Istenem lázadásnak a történelme, tisztelet a kevés maradéknak. Mégis az általános zűrzavarból egy nagyon kedves és szelíd hang szólal meg, Korintusi levélben olvashatjuk, hogy semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Tehát látjátok, az egyik oldal ugye a sötétség oldal, azt látható. A gonoszság növekedik, fizikailag is látható, hogy az emberek lökik ki egymást a csónakból, vagy be se akarnak menni. De van a világosság, a nappal fiainak az oldala, akik hisznek. Hisznek az Isten beszédének. Ami még nem látható, de hisszük, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hisszük, hogy igen, rajtunk egy egész népen fel fog támadni az Úrnak a dicsősége. Hisszük azt is, hogy a kegyelem egészen a felettünk zajló vizsgálati ítéletnek az utolsó napjáig ott lesz, és annál inkább bővölködik. Tehát minél nagyobb a bűn, mindig jusson eszetekbe, de a kegyelem annál inkább bővölködik. És hát ugye a hét csapás alatt még Isten népe fölött megmarad a kegyelem, csak akkor már a világ nem élvezheti, mert eltaszította magától Istenét. Egy nagy küzdelemből jöttünk, egy nagy küzdelemben vagyunk benne, és egy végső nagy küzdelem árnyéka vető ránk. Vajon ilyenkor mi a teendő? Én azt hiszem, hogy jó szóra van szükségünk, nem? Lelkesítésre, bátorításra, hiszen várjuk Jézus eljövetelét, de a várakozásba bele lehet egy picit fáradni. Biztos emlékeztek, átvettétek mindannyian az imaheti anyagunkat. Bizony a várakozás időnként úgy, talán úgy tehát a lelkesedés lelohadhat, hogy az ember elkezd másfelé is fordulni, tehát a várakozásban meg lehet egy kicsit fakulni. De hogyha arra gondolunk, hogy egyre közelebb és közelebb van, és hogy a kegyelem annál inkább bővölködik. És mondom, ezt higgyétek haza. Amikor nehézséget láttok, mindig jössz eszetekbe, hogy de Isten annál inkább segít, annál inkább jelen van. Tehát jó szóra van szükségünk, és én arra gondoltam, hogy most néhányat soroljunk fel a jól ismert jó szavak közül, amivel úgy tovább tudunk menni, ez lenne a heti muníció, jó? És tovább is lehet adni. Először is az első nagyon fontos dolog, hogy az a háború, amit vívunk, győztes. Ez egy egyedülálló, hogy mi tudjuk előre, nem? Hogy tudjuk előre, hogy egy győztes háborúban veszünk részt. Hogy a győztesek között vagyunk, hogyha csak el nem fordulunk ettől az oldaltól. Tehát Istennel győzedelmet nyerünk, azt mondja a Zsoltárok könyvében, a 60. Zsoltárban találjuk ezt a nagyon szép mondatot, és még számtalan találtok a Bibliában, hogy Isten a győzelem Istenem. Tulajdonképpen, ha egy képet próbálunk megfogalmazni, mi egy mentő expedíciónak vagyunk a tagjai. A fővezetőnk az már lejött, ő már mindent elvégzett, hogy a menekülés lehetősége megtörténjen, így is minden fizikai, technikai tényezőt megtett, ő a kereszten ezt elvégezte. De mi nekünk olyan mentőexpedícióban kell részt vennünk, egy olyan nagyon különleges, hogy egy katasztrófa sújtotta területen vagyunk, ami szinte mondhatjuk, tehát nem szinte, az egész világra kiterjed. És a romok alól, akiket ki akarunk menteni, nem akarnak kijönni. Különleges, nem? Általában hogy várják a mentőexpedíciót? Hát hogy kiszedjék őket a romok alól, vagy kiszedjék őket a vízből, gondolom csak a cunamikra. És itt most azért azt látjuk, hogy nagyon sokan egyszerűen nem akarják elhinni, úgy, mint a Titaniknál, nem akarják elhinni, hogy baj van, hogy segítségre szorulnak. De mi a jó hír ebben a részben, hogy ez inkább csak szomorúságot okozna, az, hogy ne felejtsétek el, hogy minden kimondott szavunk, bíztató, bátorító, emlékeztető és figyelmeztető szavunkat a Szentlélek megőrzi az ő elméjükben, és alkalmas időben eszükbe juttatja. Tehát ne maradjunk úgy, hogy nem, többet nem akarunk erről beszélni, mert nincs, aki fogadja, vagy csak annak a néhánynak boldogan beszélünk, aki végre nyitott erre. Hanem mindenkinek nyugodtan, amikor a lélek késztet bennünket, akkor mondjuk, mert akkor, amikor itt az idő, eszükbe fog jutni. És valamire nagyon oda kell figyelnünk, újra és újra fel kell ismernünk, hogy a mentésre való világ, vagy szoruló világ hozzánk képest időbeni fáziskésésben van. Tehát mi már úgy húznánk ki őket, mi már csak segítenénk neki, de nem lehet, mindennek megvan a maga ideje, és ezért nagyon nagy fokú türelemre van szükségünk. Van-e türelmünk? Nagy fokú van. Ugye, amikor elvetjük a magot, nem lehet kirángatni a kis palántát, annak idő kell. És van, akinek nagyon sok idő kell. Mivel nagyon sok idő nincs már Jézus második eljöveteléig, de pontosan annyi van, amennyi idő alatt mindazok, akik el fognak készülni, elkészülnek, ezért Isten türelemre int és tanít bennünket. Mi vagyunk ugyanúgy elvetett magok, mint ahogy mi is vetjük a magot, és az elvetett magoknak ki kell csírázni. Nem tudom, hogy ti mennyi idő múlva dugtátok ki a kis fejeteket, mikor lettetek már alkalmasak arra, hogy kibújtok és szétnéztek. Tehát mi vagyunk a zsengék, ugye? Márk evangélium a 4. fejezetét keressük meg, és a 26. versből olvasom. Tehát Márk evangéliuma, 4. fejezet, 26. versétől olvassuk el, egészen a 29-ig. És mondom, ne felejtsétek el, mi vagyunk a zsengék. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és föl kell éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő. Ő maga se tudja miképpen. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalász, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sallót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Azt mondja, hogy magától terem a föld. Tehát nem tőlünk, lehet, hogy mi locsoljuk, lehet, hogy elvetjük szépen, lehet, hogy nézegetjük, lehet, hogy imádkozunk érte, de azt mondja, hogy mégis Isten munkája ez, ahogy terem a föld. Fű, kalász, majd beérett búza. És még egy jó hír, hogy nem kell nézegetnem, hogy a másik most melyik állapotban van. Még csak fű, vagy már végre kalász, vagy végre tám beérett búza. Nem kell egymást nézegetnünk. Nekünk csak arra kell figyelni, hogy mi fejlődjünk. Hogy a zsengéből, a legzsengébb, az elsőre elkészült érett kalászokká váljunk. Isten látja egyedül jó, hogy én melyik fázisban vagyok, vagy te melyik fázisban vagy. Tehát ez nem a mi dolgunk, hogy megítéljük, és rádörögjünk a másikra. nekünk a bátorítás, és hát amikor kell az intés, a figyelmeztetés a feladatunk, de nem a megítélés, nem a véleményalkotás. Kire kell nekünk akkor figyelni? Ahogy a pici gyerek figyel az anyjára, az édesapjára, igaz? Úgy kell nekünk a mennyei atyánkra figyelni, Jézus Krisztusra. Ma még láthatatlan barátunkra. Ellen White írja a Gondolatok a hegyi beszédő című könyvben, hogy ahogy közeledünk a menny felé, egyre jobban érzékeljük a jelenlétét és a kezének a szorítását. Tehát ezt lenne jó megtapasztalni, ahogy vezet bennünket, hogy egyre mélyebb a közösség Jézus és közöttünk. Aztán ugye a jó hír, amit már az előbb elkezdtem mondani, az is, hogy nem mi végezzük el a munkát, hanem Isten végzi el bennünk. Nem véletlenül énekeljük az egyik énekben, hogy Isten dicsőség, ez Isten műve ez. Tehát Isten végzi el. Ő az, aki munkálja bennünk az akarás, még azt is, hogy én menjek és mentsem a másikat, hogy segítsek a másiknak, hogy adjam tovább a jóért, még azt is ő munkálja bennem. Még az se az én dicsőségem, hanem az ő dicsősége. És azt szeretné, hogy mindannyian a mentő expedíciónak a részesei, tagjai legyünk. Tehát ne csak nézzünk, kibiceljünk, hogy a másik hogy megy le. Belegondoltam, hogy a tűzoltóknak és az olyan mentő helikoptereseknek milyen nehéz a munkája, akik különleges helyről kell, hogy kimentsék az embereket. Nem mondhatják azt, hogy én most nem megyek be a tűzbe, mert én fáradt vagyok, rossz kedvem van, majd valahogy kijön, vagy ha nem jön ki, hát miért marad bent? Nem mondhatják. Mi sem mondhatjuk, hogy nekem ma nincs jó kedvem. Ma nincs kedvem az embereknek beszélni. Mert lehet, hogy pontosan az a mai beszédem, a mai megszólalásom a Szentlélek által segít neki abban, hogy irányt változtasson, hogy jó döntéseket hozzon. Tehát folyik a nagy küzdelem, és bennünk is folyik egy jó nagy küzdelem a hétköznapokban. És egyetlen feltétel van. A másik ige, amit szeretném, hogy még hazavigyetek, a római levél mellett, tehát hogy a bűn megnövekedik, a kegyelem annál jobban bővölködik. A másik pedig János evangélium a 3. rész 36. verse. Ezt keressük meg, ez egy csodálatos Biblia vers. Tehát János evangélium a 3. rész 36. verse. Így hangzik. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Nem azt mondja, örök élete lesz, örök élete van. És azt mondja, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Azt mondja, a hisz, ugye, és engedés. Tehát a hit azt jelenti, hogy én engedek a fiúnak, aki munkál bennem, aki minden megtesz azért, hogy én vele együtt már láthassam őt is, meg az atyát is, az én szent angyalomat is, aki vigyáz rám, és küzd értem, hogy mindannyian láthassuk őket, együtt láthassuk. Ezért küzdenek. És ugye azt mondja, hogy aki enged, aki nem enged, az egyértelmű, hogy mi történik. De aki hisz, az azt jelenti, hogy enged a fiúnak. Engedi, hogy munkálkodjon benne. Enged, hogy az ő munkáját végezze, és ennek nyomán ő is tegye a dolgát, amit kell a hétköznapokban. Aki tehát hisz, az enged a fiúnak. Ez a jó hír. Van egy másik bibliavers, ami nagyon szépen alátámasztja, azt mondta Pál apostolnak annak idején Jézus, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Sokszor úgy gondoljuk, hogy sokkal könnyebb a lefelé menni a lejtőn, mint felfelé haladni a menny felé, ahogy a versben is hallottuk, hogy felfelé kell mennünk most már így az utolsó időben. De ha hiszük, hogy nehéz az ösztök ellen rugódozni, nehéz Isten ellen szembe menni, Istennel szembe egy másik úton menni, akkor az azt jelenti, hogy könnyebb engedni a fiúnak, mint nem engedni. Tehát sokkal könnyebb a jót tenni. Azt írja a 88-as üzenetben, Jones és Wagoner, ugye, a hírnökök írták, akire Ellen White azt mondta, hogy teljesen tiszta és Istentől való az üzenet, hogy ebben az esetben, tehát hogyha én engedek a fiúnak, azt mondja, a jó, amire a Szentlélek buzdít, olyan hatalmas erővé válik bennünk, hogy a test elveszti uralmát felettünk, és ha engedünk a fiúnak, nem tudjuk tenni többé a rossz dolgot, amire a természetünk bizony sarkalna. Ha engedünk a fiúnak, ha bennünk van persze, ugye ha átadtuk magunkat neki, hogyha ez mondjuk elmaradt, akkor természetesen a bűn törvénye működik bennünk, és akkor sokkal könnyebb a rosszat tenni, mint a jót. De ha nem, ha átadtuk magunkat, akkor csak figyeljük meg, hogy sokkal könnyebb a jót cselekedni. És egész biztos, hogyha engedünk a finnak, akkor naponta üdvösségre vezet bennünket, naponta megtérésre vezet minket. Ez tehát egy megtapasztalt jó hír. Tehát amikor a kegyelem uralkodik bennünk, bővölködik bennünk, akkor könnyebb a jót tenni, mint a rosszat. Akkor Krisztus bennünk lakozik, és Krisztus bennünk lakozása által, hogy munkálja bennünk a jót, a kegyelem uralkodik bennünk, és a bűnt visszaveri, a bűn támadásait visszaveri. Ha ezt elhisszük, akkor Isten ezt meg is cselekszi bennünk, legyen a te hited szerint. Galata levél 2. rész 17. versét nagyon sokszor elmondtam már nektek, nekem az egy nagyon kedves versem, és nagyon sokszor lehet használni is, akkor, amikor emberek úgy gondolják, hogy hát az más, hogy Jézus megtette, de hát bennünk, velünk ez nem ugyanúgy történik. Azt mondja a Galata 2.17-ben, hogy avagy Krisztus a bűnnek szolgáljaé, távol legyen. Ha Krisztus nem szolgálja a bűnnek, akkor bennem se fogja szolgálni a bűnt. Ha tehát én átadtam magam neki, és hiszem, hogy bennem él, akkor bennem se fogja szolgálni a bűnt. És valóban visszaveri a kísértéseket, a támadásokat. Abban a pillanatban bukom el, amikor vagy nem hiszem el, hogy Krisztus velem van, vagy jobban akarom azt a valamit, mint hogy Krisztus visszaveri azt a támadást bennem és velem együtt. Ő pontosan azt akarja, hogy én soha ne legyek újból a bűnnek a szolgája, semmilyen területen sem. És engedjétek meg, hogy Ellen White-nak elhoztam egy példázatát, egy nagyon-nagyon ismert példázatát, de most nagyon-nagyon nézzük végig. Mert tulajdonképpen ez az alapja és a meghatározó tényezője annak feltétele, hogy mikor jön vissza Jézus. És azt hiszem, hogy már úgy mondogatjuk, hogy de már jönne vissza Jézus. Hát akkor nézzük, hogy mi múlik. Sokszor sok mindenre gondolunk, itt pedig keretteres le van írva, hogy mikor. Azt írja Ellen White, ez a Krisztus példázatai című könyve van, amíg a magból termés lesz fejezetben. A mag kicsírázása a lelki élet kezdetét ábrázolja. A növény növekedése pedig a keresztény növekedés csodálatosan szép példája. Ahogy a természet mutatja, úgy van a kegyelem világában is. Ugye, bővölködik a kegyelem. Fejlődés nélkül nincs élet. A növény vagy fejlődik, vagy meghal. És itt ér egy olyan mondatot, amit úgy szeretek. Azt mondja, életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszába. Nem mi tudjuk ezt, hanem az Úr tudja. Az azt jelenti, hogy mindig, ha az Úr kezében vagyunk, és az Úr bennünk van, ugye az előbb olvastuk, hogy akiben a fiú ott van, annak örök élete van. Tehát a fejlődés minden szakaszába picikét, és egyre jobban, ahogy átadjuk életünket, egyre több sarkot kitisztít bennünk, azt mondja, hogy Jószám, hogy így alkalmasak vagyunk amelyre. Ha valaki Krisztusban fejezi be az életét, akkor örök élete van, még ha meghal is feltámad. És így folytatja Ellen White, hogy ha Isten szándéka valóra válik bennünk, akkor állandóan előre haladunk. A megszentelődés egy egész élet munkája, illetve hozzáteszem, amíg Jézus el nem jön. Mert azért mi az a nemzedék vagyunk, akinek nagy esélye van arra, hogy élve látja majd az ő urát. És aztán így folytatja, miként a növény gyökere tereszt a talajban, nekünk is mélyen kell gyökereznünk Krisztusban. Aki kertészettel foglalkozik, aztán sokkal jobban megérti ezt a mondatot. Mit jelent az, hogy belegyökerezni Krisztusba? Az azt jelenti, hogy minden szállal oda kapcsolódom, minden forrásom ő benne van, ahogy a 87. Zsoltár mondja. Tehát az életemnek minden területében az ő szavára figyelek, és ő neki engedek. Mert figyeljetek meg, én pont, ugye most van egy erkélyem, ami sose volt, és hát ugye igyekszem itt kicsit valamit tevékenykedni rajta, és hát azt látom, hogy állandóan feldőlnek a sövénynek készült cserébe levő növényeim, de úgyhogy állandóan feldőlnek, úgyhogy mindig arra, még már nem is kell éjszakát várni, már nappal is azt látom, hogy szépen fekszenek, mint a dominó. És hát mindent kipróbáltam, és többek között fölraktam egy ilyen, most a legjobb megoldást találtam ki, de most nem ez a lényeg, hanem fölraktam egy ilyen védőfalat, egy ilyen műanyag valamit, fehéret, és jól leragaszgattam mindenütt. De egyetlen egy helyen nem sikerült jól megragasztani, és azon az oldalon feltépte a szél. Tehát, ha én egyetlen egy területen nem vagyok stabilan Krisztusban, ez ugye minden oldalról lehet ezt tanulni, akkor arról az oldalról az ellenség engem meg tud fogni. Én most ebből a részből is tanultam. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nehogy azt higgyük, hogy én általában jó keresztény vagyok, az kevés. Nézzük meg, hogy minden területen azt tesszük el, amit az Úr kért. Engedünk-e a fiúnak, azt tesszük, amit az Úr mond. És azt mondja, hogy ha így engedünk, mélyen gyökerezünk, akkor Isten az ő lelkével elvégzi azt, és igazság napjaként kel fel bennünk. Ugye, hogy Ézsaiás proféciája visszacseng ebben a példázatban? Azt jelenti, hogy Krisztus feltámad rajtunk. Megelevenedünk, mint a búzamag, és a virázunk, mint a szőlőtő. És azt mondja, ha rendületlenül Krisztusra hagyatkozunk, akkor növekszünk, míg eljutunk a krisztusi érettségre. És akkor itt van az, hogy mihely pedig a gabona arra való, azonnal sarló tereszt rá az Úr, és az aratás ideje érkezett. Mikor? Álljunk meg, ja, a bűn történelmében élünk, és akkor van vége a világnak, a bűn történelmének, amikor az aratók, az angyalok érkeznek. De mikor lesz az aratás? Amikor a zsenge először beérik, és aztán utána az összes többi jó elvetett mag. Hát Isten fiai megjelennek. Tehát nem azt kell nézni, persze segít nekünk, hogy mi az idők jelei, és tudjuk, hogy mi történik a világban. De nem a gonoszság növekedése fogja Jézust elhozni számunkra. Mihelyst a gabona arra való, mihelyt beért, azt mondja, akkor jön Jézus vissza. És mivel egy népről van szó, ugye így írja, így folyt egy befejező ez a rész, nagyon leszes az egész fejezetet hoztam, hogy az sok lett volna nektek, majd elolvassátok. Krisztus sóvárogva várja, hogy a kép másra megmutatkozik egyházában. Krisztus akkor jön el népért, nem egy-egy embernek, az egész népért, ha majd az ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja. És azt mondja, akkor az azt jelenti, hogy teljesen megtisztított bennünket, a Szentlélek temploma készen van, Jézus teljesen betölti az ő lelkével, feltámad rajtunk a dicsőség napja, és Krisztus jön az ő népért. Mert már alkalmasak vagyunk amelyre, mert nem csak ő nem tud nélkülünk élni, hanem már mi se tudunk nélküle élni. Tehát mi helyt a gabona? Ezt jegyezzük meg. Nem a gonoszság, nem az idők jelei, a gabona, amikor mi elkészültünk. És akkor vagyunk egyre érettebb gabonák, amikor rajtunk keresztül tudja figyelmeztetni a világot. Tehát egyre jobb mentő expedíció vezetők és tagok vagyunk. Zakariásnak van egy gyönyörű látomása, ugye azt írja a 13. fejezet 9. versében, hogy a harmadrészt beviszem a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, mint próbálják az aranyat. Na most, ugye ebbe vagyunk. Pontosan a tisztulás és a próbálás időszakában vagyunk. És én nem tudom, ti hogy vagytok, én szeretnék a harmad részbe lenni, nem a kohóba vágyom, az az igazság, bár Krisztussal együtt vagyunk a kohóba, hanem így fejezi be, hogy amikor kihoz bennünket, azt mondja, ezt mondom néki, népem ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Én erre vágyom, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ő népéhez tartozom. De ahhoz a tisztításban és a megpróbálásban részt kell vennem. És amikor kihoz, akkor viszont azt mondja, hogy hozzátartozom. És én is akkor mondom ki teljes szívemből, hogy tényleg hozzátartozom. Tehát ezen át kell mennünk, keresztül kell menni. Akkor történik az, hogy kitörlik a nevünket a bűnök könyvéből, és az egyes bűnök mellől, és a könyvben egyetlen olyan bűn sem marad, amit Jézus legyőzött a kereszten. Mert engedtük a fiúnak, hogy itt, a szívünkbe, az agyunkba szintén legyőzze. A természetünk még a régi bűnös emberi természet még itt van, de már nem kap szavazatot. Már az isteni természet részeseként mindig Jézusnak mondunk igen. Tulajdonképpen ez a záró akkord, így is mondhatjuk, amikor, mint a, tudjátok, amikor van egy csodálatosan szép zenekar, és a zenekari rész végén minden úgy egybecseng. Teljes harmóniával, olyan erőteljesen záró akkord van, na ez lesz. Pontosan ez a záró akkord lesz. De ugye akkor Isten majd pecsétet tesz ránk, és azt mondja, enyém, olyan, mint én. Benne vagyok, vele vagyok, hozzátartozik. És akkor mi meg megyünk mindenhova, ahova bárány szeretné, hogy kövessük. De ma még a részgyőzelmek időszakában vagyunk. Ma még ez a teljes győzelem igen csak előttünk áll, és ma a tisztogatás van. És amit kérek tőletek, meg hát én is ebben küszködök, mint ahogy mindenki más, hogy amikor Jézus rámutat, hogy hát, kedvesem, ez egy rossz szokásod. Ezt én már legyőztem a kereszten, de most le kéne benned is győznöm. Ezt már egyszer megtisztítottalak ott a kereszten. Ugye, tulajdonképpen a kereszten mi történik? A kereszten Jézus mindent legyőzött, és mindent jóra fordított, minden győzelemmé kovácsolt. De most ez bennem is meg kell, hogy történjen. És ilyenkor kérdezi azt, hogy na, vajon engedsz-e nekem? Engeded-e, hogy legyőzzem ezt is, meg azt is? Minél közelebb vagyunk hozzá, annál jobban látjuk, hogy milyen szeplőink és sömörgözéseink, foltjaink. Jobb, ha tudjuk, kimondjuk, foltjaink vannak. És ahogy így közeledünk hozzá, Krisztus egyre közelebb és közelebb von magához. Tehát csodálatosan szép ígéret. És amikor jön a kísértés, hát persze, hogy jön, és ott, ahol a leggyengébbek vagyunk, akkor miért ne engednénk a fiúnak inkább? Hát hogy ne engednénk, hogy egyszer szeretjük őt, és vele vagyunk? És akkor a kegyelem Jézus által sokkal erősebb, mint a kísértés. És akkor győzünk. Tulajdonképpen nekünk sokkal könnyebb, mint az olimpikonoknak. Ugye az olimpikonoknak először is kvalifikációs versenyeken kell részleni, nemzetközi versenyeken, ott győzniük kell, megfelelő helyezést kell elérni, hogy egyáltalán eljuthassanak az olimpiára, és még ott sem biztos, hogy bejutnak, ugye a sok rész győzelem után csak lehet bejutni majd a döntőbe. Nekünk a kvalifikáció már biztosított, Jézus már minket a versenyre benevezett, az ő kereszt áldozata által, tőlem függ, hogy rajtvonalhoz állok-e. És tulajdonképpen itt nincs olyan, hogy első, második, harmadik, és aztán még nem tudom, hogy futottak még, hanem mindenki csak egy első, az van rájön, hogy egyes, 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 és mérhetetlen hosszú területen le van írva, hogy egyes, mert mindenki győz. És amikor oda fölállunk erre az egyvonalba levő hosszú-hosszú dobogóra, akkor az is jusson eszetekbe, hogy jó, kapunk még koronát is, az az ígéret. De hát ez az Isten műve. Hát ő tett meg mindent, ő csinált mindent, én csak engedtem a fiúnak. És akkor odaadom a koronát, és ahogy Malakiás könyvében le van írva, hogy úgy fogunk ugrálni, mint a hízlalt tulkok. Én mindig azon mosolyogtam, hogy nem hízott tulkok, tehát ne úgy képzeljetek, hogy jó kövéren fogunk ott ugrálni. Tehát ez nem erről van szó, hanem azt jelenti, hogy olyan elégedettek, olyan boldogok leszünk, hogy ezeknek az állatoknak bőven elég, ha jól laktak. Hát mi ennyire fogunk körülni. És az, hogy ez a végső győzelem íze lesz akkor, ezért tudunk így ugrálni és örülni. De ma még a részgyőzelmeknek az ízét meg kell tapasztalnunk. Az, hogy ma is, holnap is, ha én győzök, akkor ebből a picit csöpögtet nekem az Úr ebből a végső nagy győzelemből. És tulajdonképpen mondhatok még példákat, de már nincsen sok, ahogy nézem az időt, de a három példára csak felhívnám a figyelmet. Arra, hogy az, ami a leggyengébb területünk mindegyikünknek, hogy nehogy megsértődjünk, a sértődékenység. Dávid történetét olvassátok el, miután már felkente Sámuel őt királyá, és ő, mint a legkisebb fiú, otthon maradt a juhokat őrizni, és a testvérei a nagyobbak, többek között Eliáb, akiről azt hitte Sámuel profét, hogy na ő lesz az alkalmas királynak, ők elmentek a hadba a filiszteusok ellen. És aztán Dávidot is utánuk küldte az apa, hogy vigye nekik ennivalót. És közben ott ugye már Góliát kiállt a placra, és már gyalázta Isten népét, és Dávid elkezdte kérdezni a népet, hogy hát akkor tulajdonképpen mi történik, és ha valaki legyőzi a Góliátot, akkor mi lesz a jutalma? És hogy meglátja Eliáb, és ekkor derül ki, hogy miért vetette meg az Úr, hogy azt mondta Sámuelnek, hogy megvetettem őt, nem ő az, akit te látsz. Mert olyan csúnyán, nyílt színen bántotta Dávidot, és Dávid, mintha nem történt volna semmi, azt mondja, csak szóbeszéd, csak beszélgettünk, és ment tovább. Ugye el tudom kézzel, hogy hányszor kapott Eliábtól Dávid? Hát nem először, és nem utoljára. Az, hogy én egyszer nem vágok vissza a kedves testvéremnek, ami nyílt színen jó megaláz, hát az nagyon szép részgyőzelem. De hogy soha? Szóval ez már nagy dolog. Én azt hiszem, hogy ezt érdemes úgy elolvasni, hogy azért nem véletlenül lett Dávid, még ha nagy hibákat és bűnöket is követette életébe, de Isten szíve szerinti király. A másik ilyen történet, amit érdemes úgy megjegyeznünk és úgy elgondolkodni rajta, amikor Péter ugye háromszor megtagadta Jézust, pedig Jézus előre elmondta neki, hogy mi lesz vele. Nem engedett az Úrnak, nem engedett a szavának. Mi is, ha nem engedünk a szónak, mi is sírunk, mint Péter, amikor Jézus ránézett és átment az udvaron. De Péter még akkor nem gyógyult meg. Mi az, amiből még nem gyógyultunk meg? Amiről már tudjuk, hogy veszélyes terület, de még nem gyógyultunk meg. Péter abból nem gyógyult meg, hogy féljen. Ott az udvarban félt, és ezért árult el Jézust. És amikor jöttek a farizeusok, már utána vagyunk Jézus feltámadásának, már az apostoli idő csodáiban élünk, már a késő esőben, és oda jönnek a farizeusok, a farizeus zsidók, és elhúzódik Péter velük együtt, hogy az újonnan megtért, pogányságból megtért népekkel ne legyen közösségben. És akkor Pétert jól megfette Pál. És soha többet nem olvasunk ilyet Péterről, soha többet győzött. És ezek a részgyőzelmek segítették ahhoz, hogy amikor jött a legnehezebb, legfélelmetesebb helyzet, hogy őt keresztre feszítik, aztán egyikünk sem erre vágyik, akkor azt kérte, hogy fejjel lefelé. Mert nem tartotta méltónak magát. Nem tudott volna megállni, ha a részgyőzelmek nem vezetik ide. És még egy példát ugye hozhatunk a Jákob történetéből, egy nagyon rövid rész, és most nem Józsefet akarom kiemelni, hanem Jákob testvéreit. Jákob testvérei bosszúból adták el, ugye akárszor meg akarták ölni, a fiatal álom látott, akinek cifrább ruhája volt, mint a többinek, kényeztetett gyermek volt, utána pedig eladták rabszolgának, ami még rosszabb dolog volt abban az időben. És amikor eltelik jó pár év, ugye a cifraruhát lerángatták róla, és halálba küldték a gyereket, vagy a fiatalembert. Hazamentek az apjukhoz, és minden nap látták a keserűségét. Jákob nem tudott megvigasztalódni. És amikor aztán kitört az éhínség, és elmentek Egyiptomba, és találkoznak a testvérükkel, aki él, de őt nem ismerik föl, akkor a próbában nagyon szépen megállnak, mert megtörte őket az apai szomorúság. Úgyhogy már semmi bosszúvágy nincsen, már ha tudnák, visszahoznák, ők azt hitték, hogy meghalt a testvérük. És amikor Benyáminak sokkal többet ad próbaként József, akkor inkább védik a kicsit. Inkább ott maradnak fogságba, csak Benyámin menjen haza, hogy nehogy még egyszer át kelljen azt élni, amit átéltek Józseffel. És aztán tudjuk, hogy még Jákobról annyit, hogy nekem az egy csodálatos pillanat, amikor Jákob megtudja, hogy az ő fia él. És akkor nem rohan azonnal, hanem megkérdezi Istent. És akkor Isten azt mondja, mehetsz, akkor megy Egyiptomba, de hamarabb nem. Ez már egy beérett kalász. Ez amikor valakin az Isten kezenyoma látható. Amikor annyira tudja, hogy Isten a jó oldalon áll, és Isten csak jót akar, hogy nála nélkül semmit, valóban semmit nem cselekszik. Mi most még itten készülünk. Egyikünk fű, a másik kalász, a harmadik talán már az érettség felé halad, Isten tudja. De benne mindig tudunk győzelmet nyerni. A részgyőzelmek korszakában vagyunk. És a legvégén nekem azt a pillanatot szeretném megélni jelképes értelme, hogy ott állunk egy vonalba, mindegyikünk ott az egyes ott van odaírva, beveszük a koronánkat és odaadjuk Krisztusnak. Az a sok koronával megkoronázzuk, és aztán ugrálunk, mint a hízlaltókok. Hát én ezt a derűs és nagyon csodálatos képet kívánom nektek, és ha még van annyi tűrésetek, most pont arról vesztem, hogy hosszú tűrése van, és én megengedtek, hogy még egy rövid részt felolvassak Ellen White idézete, de olyan szép, jó? Azt mondja, a mennyei helyek 53. oldalán található ez a rész. Azt mondja, Isten elhatározta, hogy mindenkinek, aki engedelmeskedik akaratának, az ő örömét, békéjét és megőrző erejét adja. Az ilyen embereket folyamatosan közelebb vonja magához, itt a földön. Nem csak akkor, amikor térdükön imádkoznak, hanem amikor a mindennapi feladataikat végzik. Helyet készített nekik önmagánál, nem csak fönn a mennybe, itt most, ma. Helyet készített nekik önmagánál, ahol az élet megtisztul minden gorombaságtól, minden szeretetlenségtől. Ezáltal a szoros kapcsolat által az ő munkatársaivá válnak teljes életükben. Akik itt megtanultak együtt lenni vele, azon a helyen lenni, ahova Jézus itt a földön készített számukra, azok ott a mennyben is ott lesznek Jézussal. Én ezt kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg mindannyian, és külön köszönöm a drága aranyos fiataloknak, hogy ilyen nagyon hosszú tűren elhordozták, hogy most ennyi idő van. Isten áldja meg benneteket. Amen. Thank you. Drága jó atyánk, olyan hálásak vagyunk, hogy nem csak egy feladatot adsz nekünk, hogy mentő expedíció tagjaiként, vezetőiként kell mennünk a szinte közönyössé vált halódó világba, hanem teli vagy jó hírekkel. Annyi jó hírt adsz nekünk, aminek nyomán repes a mi szívünk, és teli vagyunk örömmel. Köszönjük, Urunk, hogy bár megsokasodik a gonoszság, és a szeretet sokakban meghidegül, de az igazi szeretet soha el nem fogy, és ezt mi gyakorolhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy ígéred azt is, hogy ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. Kérünk, Urunk, add, hogy ezt ne felejtsük el. És amikor szétnézünk, és a szívünk fáj, akkor add, hogy lelki szemekkel is lássuk azt, hogy az aratás ideje elérkezett. Köszönjük, Urunk, hogy mi magunk is zsengék vagyunk magok, amit te vetettél el a mi szívünkbe, az igazságot, te magadat, a szeretetet, és hogy mi is kidugtuk a fejünket, és bizony ránk is várni kellett. Pedig nagyon-nagyon vártad, majd dugjuk ki a zsenge fejecskénket. Kérünk téged arra, adj nekünk nagy türelmet, hogy mi is, amikor vetjük a magot, amikor mondjuk a te jó híreidet az embereknek, amikor bíztatjuk és lelkesítjük és vigasztaljuk őket, attól, hogy nekünk is legyen türelmünk, hogy beérjenek, hogy szépen kialakuljanak, hogy ők is beállhassanak majd az Isten fiainak soraiba. Hálásak vagyunk, Urunk, azért is, hogy nem egymásra kell tekintenünk, hanem csak te reád. És hogy te teljes mértékben beszeretnéd tölteni az életünket magaddal. Hogy azt szeretnéd, hogy a te dicsőséged, vagyis te feltámadjál rajtunk. Hogy a világ világosságot lásson, a te világosságodat. Köszönjük, Urunk, hogy mindez a te munkád, hogyha mi engedünk neked. Nagyon szeretnénk engedni, taníts meg minket odafigyelni rád. Hogy amikor jön a kísértés, akkor neked engedjünk, hiszen ha rád gondolunk, akkor könnyebb engedni. Attól, hogy nagyon tudjunk téged szeretni. Attól, hogy ne felejtsük el nap, mint nap, hogy mi te általad élünk, és neked köszönhetjük azt, hogy olyan csodálatos örök életünk lesz, ahol szinte állandóan ugrálhatunk, mint a hízlaltókok. Kérünk, segíts nekünk, segíts, hogy már itt a földön munkatársaiddá váljunk. Hogy azt a helyet, ahol a szeretetlenség és békétlenség már nincsen, hanem a gorombaságtól meg van tisztítva, itt a földön már veled élhessük le, hogy aztán majd a mennyei honba színről színre találkozhassunk. Kérlek, így állj meg bennünket, hát, hogy engedjünk, amikor te azt kéred, hogy embereknek szóljuk a te jó híreidet, a te figyelmeztető szavaidat, és külön kérünk, hogy állj meg ezt a kis fiatal nemzedéket, akiknek velünk együtt be kell fejezni ezt a munkát. Kérlek, add, Urunk, hogy valóban minden rossz szokásunktól meg tudjál bennünket szabadítani, és a kohóból kijövve ki tudjuk mondani, hogy te vagy a mi Istenünk. És te meg azt mondtad, hogy mi meg a néped vagyunk. Kérlek, áldezd meg bennünk, és add, hogy soha meg nem szűnő cél legyen az életünkbe. Jézus nevébe kértük. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon békességet néked. Amen.